Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarországra látogat holnap Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára, aki Orbán Viktor miniszterelnökkel egyeztet. Azt nem közölt az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete, hogy pontosan milyen témákban tárgyalnak a felek, de valószínűleg az orosz-ukrán háború lesz a megbeszélések középpontjában, és a NATO következő főtitkárának személye is szóba kerülhet, írja a Világgazdaság. A magyar kormányfő nemrég azt mondta, hazánk a NATO tagsága ellenére nem vesz részt katonai műveletben Ukrajnában, és a kormány olyan jogi megoldáson dolgozik, aminek értelmében Magyarországnak nem kell részt vennie a NATO területén kívüli missziókban. A Reuters hírügynökség arról is írt, Edgars Rinkevics lettelnök azt mondta, Siók Tamás magyar köztársasági elnök lemondta útját a NATO keleti peremén elhelyezkedő európai országok az úgynevezett bukaresti 9-ek csúcs találkozójára Rigába. Siók Tamás helyett az ország képviseletét Magyarország litvániai nagykövete veheti át, és emiatt nem várható az esemény végén közös nyilatkozattétel. Azt is hozzátették, a kelet-európai NATO és EU szövetségesek bukaresti 9-ek csoportjának diplomatái megvitatják Magyarország kizárásának lehetőségét, amiatt, hogy a magyar kormány megvétózta a szervezet Ukrajnával kapcsolatos támogatását. Orbán Viktor a második félévi magyar EU tanácsi elnökség előkészítése keretében a gyáriparosok európai kerekasztala vezetőivel tárgyalt a Karmelita Kolostorban, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszélésen a Vodafone, a BMW, a Deutsche Telekom és a MOL vezetői is részt vettek. Az Európai Unió globális versenyképességének növeléséről volt szó, ami a magyar elnökség egyik kiemelt célja. Számba vették a legfontosabb ipari szereplők javaslatait az európai versenyképesség javítása érdekében. Orbán Viktor méltatta a hozzájárulásukat a kontinensen élők jólétéhez, a gyáriparosok pedig elismeréssel nyilatkoztak a magyarországi gazdasági környezetről. Vitézi Dávid főpolgármester jelölt közölte, csütörtökig beadják a fellebbezést és újra számlálást kérnek. A hétfő hajnali szoros küzdelemben végül Karácsony Gergely győzött Budapesten, a főpolgármester 371.467 szavazatot gyűjtött, kihívójára 371.143-an voksoltak, előbbi tehát 47,53%, utóbbi 47,49%. Ugyanakkor több mint 24 000 érvénytelen szavazat is volt az urnákban. Az elemzők által vártnál alacsonyabb 4%-os volt az infláció májusban. Áprilishoz viszonyítva átlagosan 0,1%-kal csökkentek az árak, a jármű üzemanyagoké 4,4%-kal estek. Eközben 49 milliárd forintos többletet ért el a költségvetés májusban a pénzügyminisztérium előzetes adatközlése szerint, erre 2016 óta nem volt példa. Július 1-től várhatóan két hétre leáll az MVM áramszámlázási rendszere. Az E.ON áramszolgáltató beolvadásával az MVM Next Energia Kereskedelmi ZRT nyújtja az egyetemes áram- és földgáz szolgáltatást. Az elmúlt hónap is érdemi előrelépést hozott az elektromos gépjárművek hazai térnyerésében, közölt az Energiaügyi Minisztérium a közösségi oldalán. A belügyminisztérium nyilvántartása szerint májusban 2677 gépkocsit láttak el világos zöld hatósági jelzéssel, ennél magasabb havi adatot mindössze egyszer márciusban mutatott a statisztika 2920 darabban. Megújul a 135 éves múltra visszatekintő vasúti képzés, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-vel. Egységesebbé, rugalmasabbá és hatékonyabbá válik a vasúti alapképzések és a folyamatos időszakos oktatások rendszere, amely vonzóbbá teheti a fiatalok számára a pályát. Csökkentik a munkaerőhiányt, fokozzák a versenyképességét, miközben egyetlen dologból jottányit sem engednek, a vasútbiztonságból, írta a tárca. A büntetésvégrehajtási szervezet is segít az árvízi védekezésben Körmennél. A Vasvár megyei Területi Védelmi Bizottság kérésére 40 dolgozójuk homokzsákokkal erősíti a gátat, közölt a büntetésvégrehajtás országos parancsnoksága az MT-vel. 11 konzul segíti a helyszínen a magyar szurkolókat az Európa-bajnokság mérkőzésein, Kölnben és Stuttgartban, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter arra kérte a Németországba utazó szurkolókat, hogy regisztráljanak konzuli védelemre. Magyarországról a három csoportmeccsre összesen körülbelül 40 ezeren utaznak ki. Végül az időjárásról. Holnap egy újabb felhőtömb vonul át felettünk, ami mögött majd ismét kisüt a nap. Szorványosan várható zápor, zivatar. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-14, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok a pesti ferenceseknél, vagy ahogy hivatalosan hívják, a belvárosi ferences templomban vagyunk. Kálmán Peregrin atya a templomigazgató. Szűk egy éve, és Peregrin atyára az jellemző, hogy nagy terveket sző és valósít meg minden egyes állomás helyén, és ennek a csíráit már most felfedezi az ember itt a templomban. Korábban Szentkúton, aztán Pasaréten láttuk, hogy egész más a hely Pelegrin atya előtt és Pelegrin atya után. Hát egy nagy fába vágta a felszét Pelegrin atya, mert ez egy az ország leglátogatottabb temploma, és helyszűke van, be van keretek közé szorítva az itteni lelkipásztori munka, de azért vannak a megújulásnak, a reformoknak jelei is. Milyen elképzelések sikerültek már, és melyek azok, amelyek a tarsójában vannak Pelegrin atyának?
Hát lehet, hogy más, hogy jobb vagy rosszabb, azt mindenki másként értékeli mindegyik helyen. Ami jó, az talán megmarad, ami rosszabb, azt lett, azt talán az utódok kiavítják. Hát itt a pesti ferencesek templom abban különbözik az előző helyektől, hogy itt a lelkipásztori életnek a szigorúan vett tere, az majdhogy nem kizárólag a templom, az pedig jó tágas, úgyhogy azt hiszem, hogy nekünk a templomot kell igazán belakni imádsággal, gyóntatással, szentmiséggel, és a városba egy olyan pontot biztosítani, amiről tudni lehet, és ahol meg lehet élni azt, hogy mindig be lehet térni, imádkozni, a Istennel találkozni a szentségekben és a személyes imában, vagy a közösségi imában.
A gyóntatás az egyik fő profilja ennek a közösségnek, és ahogy látom, egyrészt egy óriás molinó a Ferenciek terén a sétáló emberek szem előtt van, és ez most már a második vagy harmadik molinó, amelyet Pelegrin atya idejében vélek felfedezni. Este 10-ig van hétköznap gyóntatás. Hát ez is újdonság.
A molinónak a helyét az elődöm a Kázmér atya fedezte föl igazából, és már akkor kint szerepelt a liturgikus rendnek a plakátja, ezt megpróbáljuk időről időre módosítani, majd most hamarosan is egy új kerül már ki. A gyóntatás ideje pedig, ha az embereknek az élettere, az életideje az átalakul, az esték egyre inkább olyanokká lesznek, amikor sokan jobban ki tudnak mozdulni. Ezért is vezettük ezt be, de ez nem egy tapasztalat nélküli történet, hiszen hogyha az európai nagyvárosokat, sokszor az elvallástalanodott nagyvárosokat nézzük, akkor ott is találunk mindig egy-egy templomot, ahol így az esti órákig lehet a szentgyónást elvégezni. Bécsben a Stefánsdóm is ilyen, és meg sorolhatnánk jó néhány példát erre vonatkozóan. Ezt próbáltuk itt megvalósítani, kihasználni, ezt a tapasztalatot áthozni, és hát úgy néz ki, hogy ez a tapasztalat, ez nem volt egy rossz tapasztalat, hogy az emberek számára ilyen módon is jelezni tudjuk azt, hogy nem csak fontos, nem csak az ő számukra fontos a szentségnek a benn való részesedés, hanem nekünk is fontos a szentség kiszolgáltatása. Amit látok a rendtársaimon is, hiszen majdnem mindenki, sőt mindenki azt mondogatja, hogy nyugodtan beoszthatsz még több időre is gyóntatni, és ez igazán nagy öröm, azt hiszem.
Ez azt jelenti, hogy este 10-ig nyitva van minden nap a templom? Illetve vasárnap azt hiszem csak 8 óráig, de hétköznap?
Hétfőtől péntekig reggel 6-tól délig, utána pedig 4-től este 10-ig van gyóntatói szolgálat, és reggel 6-tól este 10-ig nyitva van a templom. Este 8-tól 10-ig pedig szentségimádás van, ezt a nyár folyamán is szeretnénk majd megőrizni, hogy akik erre betévednek, akik itt vannak éppen a belvárosban, az imádságnak a helyeit is megtalálják.
Nincsenek, vagy ha vannak is, elenyésző a kellemetlen tapasztalat? Mert azért egy ilyen rengeteg vendéglátóipari hely szomszédságában egy nyitott templom, visszaélhetnek vele az emberek, vagy legalábbis kellemetlen pillanatokat szerezhetnek?
Hát nyilván van templomőr, de azért én nekem az a tapasztalatom, hogy mi katolikusok egy kicsit túlparázzuk ezt a történetet, de, és nem szeretnék felelőtlen lenni, de talán túlfélünk és túlságosan zárva tartjuk a templomainkat. A Schönborn bíboros mondta az Imádságháza című konferencián azt, hogy a templomokat nyitva kell hagyni, többit majd a Jóisten elvégzi az emberek szívében. Mi ezt tudjuk megtenni.
A többedik elődjének volt az újítása, és nem volt egyértelmű a fogadtatása, de úgy látom, hogy bevált. Volt korábban hát minden ferences templom, illetve kolostor kelléke a gyontató folyosó. Itt egy gyontató nagyméretű szoba volt évtizedeken át, és aztán visszakerültek, vagy bekerültek a templomba a gyontató fülkék ezelőtt vagy 10 évvel. Jó megoldás? Tehát tartható?
Minden változtatás azzal jár, hogy ha az 50%-nak tetszik a változtatás, ezt tapasztalatból mondhatom, akkor már jó. Ha kevesebbeknek tetszik, akkor még több gond van. A gyóntatószékek kihelyezésének vannak előnyei és vannak hátrányai, mint hogy a gyóntató teremnek is voltak előnyei és voltak hátrányai. Hát én nem gyóntatószék tologatásért jöttem ide, vagy azzal szeretném kezdeni, vagy azzal akartam kezdeni az itt létemet. Ezzel várjunk, gondoljuk át, hogy így jó-e, vagy lehet-e tökéletesíteni, vagy így megfelel. Ez az, amit nem azonnal kell változtatni, vagy azt mondani, hogy nem lehet változtatni. Szeretném megvárni azt, hogy tapasztalatom legyen erről.
Nevezhetjük gyóntató folyosónak, nem tudom, ami egykor gyóntató folyosó lehetett, vagy legalábbis a templom és a kolostor rész közötti folyosón korábban egy amariánus rendtartomány életét bemutató kiállítás volt, tablók voltak. Most a rendtörténet, illetve a hét ferences vértanú, illetve a ferences karizmának van egy, most végignéztem, bár a villany nem égett, sötétbe, fél homályba, de egy nagyon impozáns, didaktikus, tagolt kiállítás látható. Ez is újdonság, ugye?
Igen, a közel 25 éves volt már az előző plakátsorozat, és ezt volt anyagunk, tehát meg lehetett újítani, föl lehetett frissíteni, és így az emberek, amikor arra jönnek különböző dolgaikat elintézni, így akkor találkozhatnak magával a ferencességgel, megismerkedhetnek egy-egy vértanú rendtársunk életével, és talán meg is ragadja őket.
Olyan egyetemes magyar ferences üzenet, hogy ez valamennyi ferences templom környezetében ott kellene, vagy ott lehetne, mert nagyon ki van találva, gratulálok hozzá. Ami újdonság még, Ferenciek tere, egy magazin első évfolyamának első száma van előttem. Pasaréten is nagyon jó újság született Pellegrin atya plébánossága idején, és úgy látom a Ferenciek terén is sajtóapostolságnak ez az új eszköze megszületett.
Helyesbítenem kell, a Pasaréti újság az már jóval előttem. Az előző plébánosoknak az idején már megvolt. Az Alán atya idején olyanná a Pasaréti újság, ami az ott létem idejében ből is ismert, amikor az egyházközségnek több tagja az Alán atya mellé állt, és egy új formátumot alkottak meg. Én ezt vettem át, tehát oda kézbe érkeztem meg. Itt a Ferenciek terén pedig itt is volt hajdanán újság, ezt újítottuk föl új formátummal, és itt se enyém a dicsőség, hanem két katekumenünké, újonnan kereszteltünké, akik ezt gyakorlatilag formailag kitalálták, gondozták. Én nekem úgy nagyjából tartalmilag kellett ezt irányítanom, és összerakni, úgyhogy ez hál' Istennek itt is egy közös munkának a gyümölcs, amivel szeretnénk az ide betérőket fogadni, és egy kicsit a templomnak a világát közelebb hozni hozzájuk.
A gyóntatásról beszéltünk, a miserenden belül, vagy a miserendben milyen változás, bővülés vagy szűkülés történik? Inkább bővülés.
Korábbi évtizedekben megszokott volt, hogy reggel 6-tól délig folyamatosan voltak szentmisék, hétköznap is itt a Ferenciek terén, illetve este fél hétkor. Ezt, amikor elkezdett csökkenni a híveknek a létszáma, akkor ebből két misét lecsökkentettek, és hát így sokan jelezték azt, hogy olyan jó volt, hogy volt egy hely, ahol tudni lehetett, hogy minden órába be lehet térni. Az én szempontom, vagy a mi szempontunk a közösséggel most az, hogy nem az a lényeg, hogy mennyien vannak egy misén, hanem hogy mindenki számára megadhassuk azt a tapasztalatot, lehetőséget, hogy a délelőtti órákban elkezdődik 6-kor az első szentmise, és 11-kor van az utolsó, tehát betérhet.
Tehát 6 és 11 között óránként van hétköznap is szentmise.
Igen, óránként van szentmise itt a belvárosban, ennek van létjogosultsága, és egyszerűen elérhetővé tenni ilyen módon is Krisztust, és nem kell, azt hiszem, így idézőjelbe téve szégyenkeznünk a létszám miatt is, hiszen azokon az új miséken is, amelyek visszalettek vezetve, azokon is szoktak lenni egy 40-en körülbelül, tehát abszolút indokoltnak látom, illetve a 9 órai szentmise az latin nyelven végezzük.
Hétköznap is?
Hétköznap végezzük latin nyelven, hétfőtől szombatig, a vasárnapi 9-es az magyarul van. Azért, mert az egyháznak éppen a pünkösdi csoda, hogy közös nyelvre találtak a különféle nemzetek, és a latin az a közös nyelv, amire az egyházban rátaláltak a különböző nemzetek, amelyben az egyház kimondja magát. Megint csak azt tudom mondani, hogy a városnak lehet egy pontja, ahol az egyház ilyen módon is kimondja magát. Erre szokás mondani, hogy de hát nem értjük a latin nyelvet, próbáljuk segíteni az értést. A végzéssel szerintem mi magunk is, akik végezzük, sokat tanulunk, vagy sokban erősödik a latin nyelvtudásunk, ha nem is értünk mindent, de talán a vallásosságunk manapság túlságosan értelemközpontú, sokkal fontosabb talán a részesedés, mint a megértés. Nem szabad a megértést túlhangsúlyozni, és a részesedésnek a tapasztalatát hordozza ez a liturgikus gyakorlat. Sokszor vagyok úgy, hogy én magam se értem, de nagy biztonságot jelent az, hogy azokat a szavakat ismételhetem, amelyeket mondjuk 100, 200 vagy 500 évvel ezelőtt ugyanígy mondtak, és ott érezhetem magam mögött a szavakban is az egyház egészének az imáját.
Másrészt azért egy külföldi, ha betér a templomba, akkor megörül neki, mert jobban ráismer a mise menetére, hogyha hallja latinul, tehát én is így lennék külföldön egy olyan helyen, ahol nem értem a nyelvet. És a vasárnapi mise renddel kapcsolatban van-e újdonság?
Abban nem változtattunk, nem volt hova változtatni, meg talán szükség se volt rá, hiszen akkor a hétköznapi 6-tól 11-et még a déli mise bővíti már hosszú évtizedek óta, illetve este 5-kor, fél 7-kor és este 8-kor is van szentmise. Itt a gyóntatásnak az idejét bővítettük ki, hogy fél 1-ig lehet jönni gyónni, vagy vasárnap este pedig 9 óráig. A közös imádságaink közül a laudes meg a déli ima óra az korábban is a hívekkel volt, most a vesperánst is együtt imádkozzuk a hívekkel a fél hetes szentmise után.
Hatalmas munkát végeznek a pesti ferencesek. Hányan vannak, és van-e bedolgozó világi pap, görög pap, stb. A gyontatásnál például, vagy a misézésnél?
A rendházban 10 élünk jelenleg, 9 pap testvér és egy laikus testvér. Éppen úgy jóleső érzéssel hallottam egy elszólást így a rendházak részéről, mert néhány hete voltak a helyezések, és két egészen különböző természetű testvér így egymástól függetlenül mondta, hogy de jó, hogy nálunk nem történt változás. Ez azt jelenti, hogy szeretünk itthon lenni, meg szeretjük egymást. És valóban egy igazán jó testvéri közösségre találhattunk itt, amikor augusztusban Benedek atyával átkerültünk ide. És a másik, amit már említettem így jellemzőt, hogy a paptestvérek mondják, hogy nyugodtan beoszthatom őket több időre is gyóntatni. Általában egy pap testvér alapból napi 3-4 órát gyóntat és szentmisét végez, és persze ahhoz, hogy ezt a napi teljes szolgálatot meg tudjuk valósítani, ahhoz szükséges külső segítség. Vannak rendtársak is, akik a másik budapesti rendházakból átjárnak segíteni. Vannak egyházmegyés paptestvérek is, akik ugyancsak besegítenek, illetve görögkatolikus atya és más szerzetes atyák is. Úgy látom, hogy örömmel jönnek. Itt megint egy történetet tudok mondani, hogy valamelyikőjüktől egy idegen nyelvű gyóntatási szertartáskönyvet kértem, hogy kitessem a gyóntatószékbe, és mondta, hogy hát ne a gyóntatási könyvet tegyem ki, hanem akkor ő eljön azon a nyelven idegen nyelvű gyóntatást vállalni. Tehát azt érzékelem, hogy azok, akik segítségünkre vannak az itteni jelenlét biztosításában, azok is örömmel és szívesen vállalják ezt a szolgálatot. Ferencesek számára talán ez sem köztudott vagy nyilvánvaló, szoktunk tartani például gyóntatási továbbképzéseket is, azért, hogy az egyház jelenlegi aktuális tanítását jobban megismerjük és alkalmazni tudjuk, és egységesen tudjuk alkalmazni a szolgálatunkban.
Abszolút egyedi a magyar egyház életében az a küldetés, az a földrajzi elhelyezkedés, és az a ebből is következő feladat, amelyet elláttok. És egy olyan szűk emeletes, ötemeletes vagy négy emeletes épületnek egy része, amely kolostor. Meg lehet-e szokni ezt a viszonylagos bezártságot és zajt? Lehet-e visszavonulni és csendben lenni?
Engem a zaj soha nem zavart. Most is a Ferenciek terére nyílik az ablakom, így a nyári időben én nyitott ablaknál szoktam aludni. És
hányadik emeleten?
Az első emeleten, tehát még csak nem is fönt. Tehát egyáltalán nem zavarnak ezek a városi élet. Az előző évtizedekhez képest inkább a fák hiányoznak, tehát ha tehetem, akkor igyekszem kimozdulni a Dunának a másik oldalára. És itt a rendházban inkább az a nehézségünk, hogy ugye ez az egész Kárpátia udvar a ferenceseké volt, ki is van téve ott a régi Kárpátia étterem fölött, hogy Ferenciek bazára. Mert a kolostor a középkorban azt mondják, hogy lehúzódott több mai utcányival lentebb, és a 19. századnak a végén, 20. század elején szorultunk vissza erre a Ferenciek terére, amit 1950-ben aztán államosítottak, szekularizáltak. A Kárpátia udvarból építették és tartották fönt a rendi hagyomány szerint az esztergomi Ferences gimnáziumot.
Tehát ez egy bérház volt, a Ferenceseknek volt a bérháza, amely jövedelmezett és segítette a rend működését.
És ezzel, ebből építették és tartották fönn az oktatási intézményüket, hiszen Ferenceseknek olyan értelemben vagyonuk nem volt, ezért is kellett az előző évszázadokban többször bezárni a gimnáziumaikat, mert nem volt, amiből megvalósítsák a tanúgyi reformokat. Nem voltak földjeik, adományokból éltek, és ezzel próbálták biztosítani itt a múlt században az esztergomi gimnázium fenntartását. Na és nekünk nem a mai időkre tekintettel nem is az 1950 volt épület szempontjából az igazi tragédia, hanem 1970, amikor elkezdték az itt lakókkal fölvásároltatni a tanácsi lakásokat. És ezek magántulajdonba mentek át, úgyhogy ma a házban szerintem sokkal zavaróbb az, hogy megyünk a klauzúrába, és akkor a klauzúra közepén van egy fal húzva, mert onnantól kezdve már kezdődik a magánlakás, illetve, hogy az elődök próbálták visszavásárolni, amit lehetett, amire volt lehetőségük, vagy ami egyházi tulajdonban volt, azt visszakaptuk, vagy állami tulajdonban, de például van úgy 5 szobánk, hogy nem bírjuk kolostori szobának használni, mert a szoba, ahol be lehetne járni eredetileg a terv szerint az 5 szobába egyenként, az a folyosó már nem a miénk, úgyhogy van egy szalonunk, amit gyakorlatilag semmire nem lehet használni.
Utolsó kérdésem, Kálmán Peregrin ferences szerzetes templomigazgató, lelkipásztori és mindenféle egyéb közösséget irányító vezető gondjai, örömei vannak, de ne feledkezzünk arról, hogy egyháztörténész is. Van-e idő a ferences vértanúkkal foglalkozni, mert azok annak is a mozgatója volt a boldogavatásnak, illetve a tudománynak szentelt idő része-e a napirendnek?
Ugye a ferences vértanúknak az ügye az nagyjából sikerült már jó 10 éve a magyarországi szakaszt lezárni, aztán beállították bennünket a várólistára. Most a várólistán úgy néz ki, hogy előre léptünk, mert a pozíciót véleményezésre már, tehát ami a bíráló testületek elé került dokumentum, azt végre elkészítették azoknak, akik ezt meg kell tenniük, tehát most talán beindul jobban ez a történet, és éppen most fejeztem be egy magyar nyelvű életrajzi összefoglaló összeállítását, mert Rómában van egy sorozat, amely földolgozza a szentélvatás vagy boldogálvatás előtt álló személyeknek az élettörténetét, és ezt most olaszul meg fog jelenni a hét ferences vértanúnak a története is, így talán szélesebb körben ismertebbé is válhatnak. A másik, hát így nagyon-nagyon ritkán egy-egy forrást sikerül földolgozni, és hát még a Covid idején megírtam Belon Gellértnek az életrajzát, illetve hát a püspöki kinevezése körüli procedúráknak a feldolgozását. Reményeim szerint ez ősszel karácsonyra valamikor meg fog a közeljövőben jelenni.
Kálmán Peregrin atyával, a Pesti Ferences templom templomigazgatójával beszélgettünk. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a változás és választás lehetőségeiről beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Ne félj, mert veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. Megerősítelek, megsegítelek, és felkarol győzedelmes jobbom. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amelynek témája a növekedés, mint belső értékünk és a változásokkal való együtt gondolkodás, a változásokhoz való alkalmazkodás erkölcsi dilemmái lesznek. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen technikai fejlődésről tudtok, és milyen felszereltségek lettek jobbak az elmúlt években, amit mindenképpen meg szeretnél említeni. Tudsz-e ilyet?
Az elmúlt években a számítástechnika nagyon sokat fejlődött, és hihetetlen, hogy már mikre képesek az ilyen számítógépek, meg a telefonok.
Igen, ugyanezt tudnám mondani, illetve az is nagyon csodálatos, ahogyan már a technika egyre jobban fejlődik, hogy mennyi mindenre rá tudunk keresni az interneten, a telefonunkon, akár valamit nem tudunk, beírjuk a Google-be, és kiadja nekünk a választ, illetve az érintőképernyő, a telefonok kamerája is nagyon sokat fejlődött, sokkal tisztábbak a képek, nagyon sok mód van, hogy hogyan tudnánk fényképezni.
És az iskola világában megnyilvánul ez a fajta technikai fejlődés itt a ti tanítási óráitokon? Hogy tapasztalod?
Szerintem igen, ugyanis okos táblák vannak itt az iskolában, illetve a tanárok tudnak projektorral vetíteni, így akár tudunk filmet nézni, mesét nézni, akár a tananyaghoz kapcsolódó videót nézni, és így szerintem sokkal könnyebb a tanulás is mindenki számára.
Meg hogy ezeket az eszközöket hogy használjuk erre, meg ugye a heti egy informatikai óra tanít meg minket.
A világ változik, az ember is fejlődik. Egyre többet tudunk meg a minket körülvevő makro- és mikrovilágról. Új égitesteket és ismeretlen dolgokat fedeznek fel a tudósok, megállapítják a sejtek összetételét, és ami néhány évtizede érthetetlennek tűnt, mára talán már megvalósult, vagy közvetlen közelségbe került. A környezetünk változásával az emberi igények is folyamatosan növekednek. Egyre nagyobb kényelem vesz körbe minket, ezeket aztán mi nagyon könnyen megszokjuk, ezt a fajta kényelmet, sőt, már gyakran el is várjuk. Amiről még néhány évtizede álmodni sem lehetett, mára már teljesen általánossá vált. Például a számítás technikai eszközök is, amikről ti is beszámoltatok, szinte már körülveszi az életünk minden pillanatát. Ha megkérdezem tőletek, hogy mit gondoltok, hogy egy nap, egy ember hányszor veszi kezébe a telefonját, milyen számot mondanátok? Viki?
Szerintem minimum vagy 20-szor, vagy akár többször is. Például tegyük fel, hogyha nem is a kezébe veszi, de hogy csak rákattint a képernyőre, például, hogy megnézze, mennyi az idő, mert szerintem manapság annyira már nem divat a karóra viselése, hanem inkább a telefonon nézik az időt, illetve ugye hát a hívásokat is telefonon végzik az emberek, szóval szerintem elég sokszor.
Szerintem ez a szám 30-nál nem kevesebb, mert hogy a telefon képernyője felvillan, és akkor már rögtön kezünkbe veszük, és megnézzük, hogy milyen üzenetünk jött.
2500-szor érünk hozzá a telefonhoz átlagban naponta. Mit szólsz ehhez, Viki?
Nagyon nem ennyit tippeltem igazából, nem gondoltam volna. Szerintem ez így inkább a fiatalok körében van, mert ugye az idősebbek azok annyit szerintem nem használják a telefont, tekintve, hogy ugye a felnőttek általánosságban munkahelyen dolgoznak, ugyebár és ott nem igazán megengedett a telefon használata, szóval szerintem így a fiatalok azok tényleg sokat használják.
Hát világrekordban is nyilván meglátszik ez a fejlődés. A gyógyászatban, a sportban és az élet minden területén újabb és újabb rekordokat állítanak fel. Az 1000 méteres gyors úszás első és egyben magyar rekordere 1908-ban 1,8 század perc alatt végzett a távval, majd 1924-ben egy bánsági származású Weissmüller nevű ember mennyi idő alatt teljesítette ugyanezt?
57,4 másodperc alatt teljesítette ugyanazt a távot.
Aztán 2009-ben Cézár Czőli Filippo ugyan ezen a távon már mennyi időre volt csupán szüksége?
Már csak 46,91 század perc alatt érte el ezt a távot.
Mi lehet ennek a titka szerintetek?
Szerintem a módszer is fejlődik, ahogy edzenek, ahogy képzik magukat, hogy egyre jobbak lehetnek, és szerintem ezzel magyarázható, hogy ennyire legyőzik magukat az emberek az idő teltével.
A nagy fejlődés örömteli, de nyilván, hogy komoly gondokat is felvet, és a személyes felelősséget is növeli. Az online rendszerek, az emberi találkozások, a baráti beszélgetések lehetőségét nagy mértékben leszűkítik, és nagyon-nagyon kell arra törekednünk, hogy keressük fel társainkat, és a személyes kapcsolattartás is hangsúlyos maradjon az életünkben. Mennyire változott meg nektek is a kapcsolatrendszeretek az elmúlt években? Valóban inkább online beszélgettek a barátaitokkal?
Szerintem igen, nagyon sokan. Hogyha például nem egy helyen, nem egy városban, vagy nem egy faluban laktok, nem tudtok annyira gyakran találkozni. Tegyük fel, ugye iskola miatt, vagy akármi más dolog miatt, így inkább üzenetben tartják a kapcsolatot az emberek.
Te veszítettél-e már el kapcsolatot amiatt, hogy nem tudtál személyesen találkozni annyit az illetővel, mint szerettél volna? Hogy rontott-e a kapcsolati viszonyatokon az online lehetőség?
Nekem még nem rontott a kapcsolataimon az internet, és remélem, hogy a későbbiekben sem fog.
őszintébben beszéltek egymással az internet adta lehetőségek kapcsán, vagy azért megmaradt ennek a személyes, bensőséges beszélgetéseknek a személyes vonatkozása is az életetekben?
Számomra megmaradt. Tehát, hogyha valami nagyon komoly dolog van, azt nem telefonon keresztül, videóhívásban vagy hanghívásban, illetve nem üzenetben fogom megbeszélni az illetővel.
Mi kell ahhoz, hogy ezt valaki felfogja, hogy különbséget tudjon tenni, hogy olyan téma-e ez az adott probléma, ami interneten való megvitatás kategóriába tartozik, vagy valóban, ahogy te mondtad, feltétlenül fontos, hogy személyesen beszéljétek meg. Mi kell ahhoz, hogy ezt valaki felismerje, hogy dönteni tudjon?
Kellő intelligencia kell ahhoz, hogy egy üzenetben nem lehet fontos témákat megbeszélni, aminek nagyobb következménye van, az személyesen érdemes megbeszélni.
És nyilván, hogy az Istennel való kapcsolatotok terén sem, bár ugye tudjuk, hogy az Istent a szemünkkel nem látjuk, de mégis azt gondolom, hogy a templomba elmenni és részesülni a közösséggel együtt átélt Szent Mise áldozatnak a bemutatásán, az a legfontosabb, hogy ezt mindenképpen valóságosan tudjátok megtenni, és ezek az online találkozások azok ebben az esetben abszolút nem szerepelnek megoldási alternatíva. Ként, tehát, hogy imádkozni úgy imádkozzál, nem tudom, rózsafűzér csoportot, vagy ifjúsági hittant online tartani, tehát, hogy ezeket nem lehet felcserélni. Mindenképpen megvan ezeknek a helye, az ideje, és a személyes találkozásnak a egyetlen megoldási módja, hiszen ezek nem azok a kategóriák, amelyeket online meg lehetne szervezni. Gondolok itt egy konferenciára, vagy egy szakmai beszélgetésre, azt természetesen meg tudod online szervezni, meg is lehet online tartani, hiszen sokkal költséghatékonyabb, jobban lehet ugye figyelni ezekre a benzin fogyasztásra, stb. Tehát energia megtakarítás szempontjából is sokkal jobb, de azért szögezzük le, hogy a közösségi alkalmak megélése az az emberi mi voltunkból fakadóan felcserélhetetlen más eszközökkel, vagy más találkozási lehetőségekkel.
Senkit nem hagyok, karom feléd tárom, kijárat áldásom. Nem rejtőzöm el, szívem a szívednek felel, amikor úgy érzed, nyomaszt az élet. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre. Nem taszítalak el, amikor védkezel, irgalmat lesz a szívemben, örök felé a hűségem, amerre jársz, védlek, nyomodba lépek. Nem rejtek, Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimban zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimban zártalak, örök.
Életünk során számtalan döntéshelyzetbe kerülünk, választani kell jó vagy rossz, akár semleges események, például két iskola vagy a továbbtanulás kérdésében. A döntés a lelki ismeretünk segítségével meghozott állásfoglalás, és nagyon-nagyon gyakran kell döntenünk. Mégis mi az, ami téged segít egy-egy döntésben?
Hát a szívünk, a lelkünk, szerintem a lelkiismeret az sokszor megmondja, hogy melyik döntést hozzuk. Például, hogyha mondjuk valamit hazudtál a szüleidnek, akkor lehet, hogy te azt gondolod, hogy ne mondd el nekik, mert hogy baj lesz, le fognak szidni, akármi, de a lelkiismereted úgyis azt fogja mondani, hogy de hát rosszat csináltál, mondd el, ne hazudj.
Igen, ahogy Viki is mondta az előbb, a döntés meghozásában nagyon nagy segítségünk a lelkiismeretünk, mert mi magunkban lelkiismeretünk nélkül nem nagyon tudnánk jó döntéseket hozni.
Mi van azokkal az emberekkel, akiknek már a lelkiismeretük úgymond nem teljesen úgy működik, mint ahogy egy kisgyermeknek, tudod, hogy ilyen teljesen őszinte és azonnal jelez, hogyha valami rosszat tett, vagy rosszat gondolt. Mi van azokkal az emberekkel, akiknek már úgy is mondhatjuk, hogy tága lelkiismerete, tehát, hogy már megtanította őt arra, hogy ne jelezzen a lelkiismerete. Tudod, hogy már nem bánja, hogy annyiszor hazudott már, hogy nem szólal meg a lelkiismerete. Akkor ilyen esetben mi az, amit tudunk tenni, vagy amit ez az ember, aki már bizonyos bűnök elkövetésénél ezen a szinten jár?
Szerintem az segítene nagyon a lelkén, hogyha elmenne gyónni, próbálna visszafordulni Isten felé.
Ez a visszafordulás, ez nem is olyan könnyű, mert már hozzászokott. Ugye az előbb beszéltünk a kényelemről, meg arról, hogy ugye hozzá vagyunk szokva a jó dolgokhoz, ugyanúgy ezekhez a rosszhoz is hozzá lehet szokni. Tehát, hogyha valaki rendszeresen rájön arra, hogy ezt meg tudja tenni, hogy minden nap ellop egy almát, akkor már 30. napon már biztos nem érez lelkiismeretfordulást, mert eddig minden olyan jól ment. És ugye ezeknek az embereknek nagyon nehéz megmagyarázni, ugye? Azt, hogy ezt miért ne tegye meg legközelebb, és hogy miért forduljon vissza a jó útra. Na mit mondanál ilyenkor egy osztálytársadnak mondjuk, hogy miért ne csinálja? Mi jó származik neki abból, ha ezt többet nem követi el?
Tisztább lesz a lelki ismerete, érezni fogja a lelki ismeretét, illetve szerintem ezt először magában kéne rendeznie, egy közeli barátjával, vagy akár a szüleivel egy hosszú beszélgetés nagyon sokat tud szerintem segíteni, és a véleményét is meg lehetne erről a dologról változtatni.
Mi van akkor, ha a szülő pártolja ebben a bűnben, ha azt mondja, hogy jár neked, és vedd el?
Akkor valaki másnak kell elmondani neki, hogy ez nem jó.
És itt vagyunk mi. Tehát, hogyha ő neki nincs olyan közeg, ami ezt őt rádöbbenteni arra, hogy ez nem helyes, amit csinál, mert az nem az ő almája, akkor azt hogy tudnád neki elmagyarázni, hogy miért ne vegye el? Hiszen ha azt mondod a másiknak, hogy figyelj ide, akkor én is elveszem a te piros tóladat, mert nekem meg az kell. Tehát, ha nem tiszteled a magántulajdont, mint hogy ez az enyém, akkor te se várd el, hogy a te magántulajdonodat tiszteljék. És ez elkezdődik egy almánál, egy radírnál, egy ceruzánál, vagy mert neked is olyan szép tollad van, és utána érted? Viszont elvárja, hogy te pedig tarts tiszteletbe az ő magántulajdonát. És talán ez az, ami szerintem rádöbbenti az illetőt arra, hogy ezt ne tegye meg, vagy ez se számít.
De szerintem ez is nagyon sokat számít.
Mert azzal, hogyha én másnak az almáját nap mint nap elveszem, akkor ezekre az emberekre az én tapasztalatom szerint ezzel tudsz hatni, hogy elmondod neki, hogy figyelj, ez azért volt csúnya dolog, mert most elvetted tőle, neki nincsen, de neked jó lesne, ha én is elvenném mondjuk a te radírodat, és akkor holnap is, meg holnap után, és hogy neked ez hogy jönne, vagy hogy esne neked. És talán akkor rádöbbenne arra, hogy ez nem jó út, és esetleg már az a lelki ismeret furdalás, ami ugye kellene, hogy megnyilvánuljon benne, de ugye mondtuk, hogy neki már annyira tág a lelki ismerete, hogy már nem szól, hát ha felvillan benne, és akkor innen még van visszaút. De minél jobban hagyjuk, és hogy mondjam, nem szólunk ezekkel a dolgokkal, ez az emberi lélek nevelhető. És vissza is lehet térni erről a rossz útról, hiszen gondoljatok Szent Pálra is, akár nagyobb bűnök esetén is, hogy van megbocsátás, van megtérés, és hogy ezekről a kis rosszaságoktól megszabadulni pedig óriási örömet jelent utána. És akkor lehet, hogy ő lesz utána a legnagyobb harcosa annak, hogy a magántulajdonát megvédje. Szóval vannak olyan dolgok az életben, amikor általános elvként elmondhatjuk így jó tanácsként a döntések kapcsán az embertársainknak, hogy mindig a nagyobb jót kell választani, és sokszor kérdeztem tőletek, hogy mi van akkor, hogyha két rossz dolog közül kell választani vagy dönteni.
Akkor mindenképpen meg kell vizsgálni a helyzetet, és mindenképpen a kisebb rosszat kell választani.
Tudtok erre egy példát mondani, Viki? Kisebbik rosszra? Mikor két rossz közül kell választani, vagy dönteni?
Hát, hogyha például az iskolában valami rosszat csináltál, és mondjuk nem mondtad el otthon, de ugye még akár a tanárok még nem szóltak otthon a szüleidnek, akkor szerintem az a jobb választás, a kisebb rossz választás, hogyha elmondod, hogy rosszat csináltál, és hogyha bevallod. Mondjuk így is meg fogod kapni akár az igazgatóit, akár az egyest, hiszen ez a tetteidnek a következménye, de talán mégis jobban fogod magad érezni, hiszen a szüleidnek elmondtad.
És őszinte voltál. Így van. Isten minden teremtményében folyamatos a változás. Nekünk embereknek különösen törekednünk kell tehát arra, hogy önmagunkat alakítsuk, állandó pozitív fejlődésben legyünk, egyre jobbakká váljunk. Ezt nevezzük önnevelésnek. A cselekedeteink során mindig a nagyobb értéket kell megvalósítanunk. Hát erre kell törekednünk, ezen a héten, ezen a napon, ebben az életben, hogy mindig próbáljuk meg a legnagyobb jót képviselni, és hogy ellen tudjunk mondani a gonosz léleknek a különböző csábításai ellen. Végül imádságként imádkozzuk el közösen Puszta Sándor Dónom című versét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Kaptál egy arcot, apád anyád arca. Kaptál egy nevet, hordozd becsülettel. Kaptál egy kezet, ne erezd el, ne erezd el. Kaptál egy szívet, igazíts rajta, ha tudsz. Kaptál egy világot, javíts rajta, ha tudsz. Kaptál egy életet, viseld el, ha tudod. Kaptál egy napot, még mindent jóvá tehetsz. Amen.
Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Álmaimból, lelkemből, két kezemből, szívemből szól ez a dal, tied a dal. Zengjen a dal szívedben, gyulladjon fény a lelkedben, vezesse lépteidet az Isten, vezesse életed. Oh-oh-oh-oh.
pár az út is csillag sem ég. Elcsüket szívük, magányos vándor, hova még? Ne menj tovább, nem futhatsz el, csak rajtad áll, csak tenned kell. Elcsüket szívük, magányos vándor, van remény. Álmaimból, lelkemből, két kezemből, szívemből szól ez a dal, tiéd a dal. Szengjen a dal szívedben, gyulladjon fény a lelkedben, vezesse lépteidet az Isten, vezesse életed. Valamikor így éltem én, azt hittem már, nincs is remény. Elcsüket szívű, magányos vándor voltam én. Valaki jött, rám nevetett, ne menj tovább, nyújtsd a kezed. Elcsüket szívű, magányos vándor, sose fél. Álmaimból, lelkemből, két kezemből, szívemből szól ez a dal, tiéd a dal. Zengjen a dal szívedben, gyulladjon fény a lelkedben, vezesse lépteidet az Isten.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. 2023. október 3-án elhangzott adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt!